estét kívánok mindenkinek! Szabari János vagyok, és szeretettel üdvözlöm Önöket a Magyar Teozófiai Társulat világvége előtti utolsó előadásán. Most a jó hír az az, hogy azok kedvéért, akik úgy döntenek, hogy mégse váltanának dimenziót, hanem itt maradnak, nekik folytatódik jövőre is az előadás sorozat. Még egy technikai részlet, felhívnám a figyelmüket, hogy az előadás témáját feldolgozó szokásos beszélgetés rendhagyó módon most jövő héten szerdán lesz, és nem kedden, mert szerdán, vagy kedden nem leszek itthon, tehát nem tudtuk máshogy megoldani. A mai témánk a létezés egyetemes törvényei közül az egyik, az analógia törvényének egy kicsit körbejárása. A teozófiai tanítások szerint a létezés egyetemes törvényei közé tartozik a karma vagy okokozat, a ciklikusság vagy periodicitás vagy reinkarnáció törvénye, a fejlődés kibontakozás, a dharma vagy életfeladat, az áldozat törvénye, és hát a természetesen az analógia törvénye, amit népszerű formában, mint fent úgy alant, vagy mint fent úgy lent formába szoktak emlegetni. Személyes véleményem, és ezt megpróbálom Önöknek bemutatni ma este, hogy az emberiség tanítói által nekünk itt hagyott egyik legerősebb, erőteljesebb tanítás, amit hogyha megértés és megtanul alkalmazni az ember, akkor hihetetlen távlatokat képes megnyitni. Talán nincs olyan itt, akinek említeni kellene, vagy mondani kellene, hogy ez a tanítás, ez egy Hermes Trismegistos nevű valakihez, tanítóhoz kötik, aki hát valamikor az egyiptomi birodalomban, Egyiptom delelője idején jelent meg Egyiptomban, és hát nyilvánvalóan akkor még nem voltak fényképek vagy videófelvételek, ezért minden őt ábrázoló kép vagy ábrázolás pusztán szimbolikus. Fogalmunk sincs, hogy fizikai testben hogy nézett ki. Ez a kép az egyik kedvencem az ágyunk fölött is kinyomtatva, bekeretezve ott található. Tele van szimbólumokkal. Ugye látható, hogy a fő alak mellett hat stilizált glória és fej látható, és a hetedik a központi alak, Hermes Trismegistos. Tehát ez azt sugallja, hogy a mesterek egyike, a hét mester egyikéről van szó. Két oldalt a tipikus egyiptomi istenábrázolások, és a kezében a kadduceus rút, vagy amit Hermész botjának is neveznek. Ezt az ábrázolást nagyon-nagyon sok helyen megtalálhatjuk. Például a gerinc mentén futó Ida Pingala és Sushumna, tehát a három energia az egyenes mentén a két irányba tekeredő kígyó, és a tetején pedig a madár. Ez a kis szimbolikus kép, ez a tabula smaragdinát, tehát a smaragdtáblát ábrázolja. Itt pedig a lábánál az egyik egyiptomi piramist láthatjuk. Még szimbolikusabb ez a másik ábrázolás. Érdekes módon, ugye itt a fizikai szinten, a fizikai síkon ülő alak egy kifejezetten egy női alak, amit a hold is jelez. Az anyag világa egy meditatív, meditációs állapotba, amiből kiemelkedik a lélek, amiből kiemelkedik a szellem, és ezt körbe veszi a két irányba a forgó, vagy tekeredő két kígyó. A fej az egyértelműen a nap, tehát a napisten, és az ábra két oldalán az atya és az anya, tehát valójában ez azt jelzi, hogy az isteni szent háromság fiú aspektusát látjuk, ez a napistenségnek a megjelenési formája. Ennél exaktabb ábrázolás nincs a Hermes Trismegistosról. Ha megnézzük a különböző tájékoztatókat, elképzeléseket, hogy valójában ki is volt ez a tanító, érdekes dolgokra bukkanunk. Ezek közül egy része lehet igaz, nyugodtan be lehet jönni. Nem akar. Ezek közül nyilván egy részének van igazság alapja, más része kitaláció. Ugye Thoth Istennel, a bölcsesség Istenével, az egyiptomi Szent Háromság másik aspektusával, a fiúval azonos. Nagy Sándor idején találták meg a sírját, mégpedig úgy, hogy a múmiának a kezébe volt ez a bizonyos tabulas maradina, amin a bölcsek kövének titka olvasható jelképes megfogalmazásba. Állítólag később a sír is és a tábla is megsemmisült, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy a régi nyelvezetben minden, ami zöld volt, azt smaragdnak hívták. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy ez valóban smaragd volt, hanem valamilyen zöld kőre, lehet ez akár zöld márvány is, vagy bármi más zöld kő, arra volt fellésve ez a bizonyos írás. Ugye ezt már említettük, hogy egyiptomi származású volt, viszont egyes vélemények szerint ez nem személynév volt, hanem sokkal inkább egy beavatási fokozat. Magyarul ez azt jelenti, hogy a Hermes Trismegistos nevet őt követően nagyon sokan viselték. És amikor tehát fennmaradtak különböző tanítások, írások, akár kőbevésve, akár papíruszra, hogy ez Hermes Trismegistostól származik, akkor valójában nem lehet tudni, hogy a hosszú Hermes Trismegistosok láncában melyiktől származik. Egyesek szerint az özönvíz után első generáció ideje, de hogy ez hogy mikor volt, Krisztus előtt 8000-be vagy 12000-be volt-e, ezt a forrás szerzője nem tudja. Egy másik vélemény szerint atlantiszi mágus volt, aki körülbelül időszámításunk előtt 3600 évvel ezelőtt jegyezte le ezeket a táblákat. És titkuk nem azért van titoknak nyilvánítva, mert nem olvashatja bárki, hanem mert tudásanyaguk, nyelvezete és képi világa csak a beavatott hermetikus mágosok számára válik nyilvánvalóvá. Az egy magyar ember is komolyan foglalkozott a témával, mégpedig Hamvas Bélának van egy könyve Hermes Trismegistosról és a tabulas maragdináról. Ezek a szavak, ezeket mostanában divatos fogalom, ugye, plagizáltam Hamvas Bélától. elnézést érte, viszont én szólok, hogy nem saját gondolatok. Szóval Hamvas Béla szerint ő egy papkirály és mágus volt, és sok bizonyosságot találta a történelembe rá. Egyes feltételezések szerint a nagy piramis szintén ő építette. Na most arra gondolok, hogy a teozófiai tanítások szerint a nagy piramis sokkal-sokkal messzebb időre megy vissza, mint ahogy jelenleg a tudomány feltételezi, akkor ezek az iménti számok, hogy időszámításunk előtt 3600, meg 8000, meg 12000, ezek sokkal messzebb volnak vissza a múltba. Hamvas Béla szerint közel 16000 éven keresztül uralkodott, és uralkodásának hosszú időtartamát egyesek úgy magyarázzák, hogy különféle testekben, de azonos tudással uralkodott. Ezt úgy tessék elképzelni, mint hogy jelen pillanatban a Dalai Lámára tekintenek, hogy időnként, tehát a test megöregszik és leveti, és egy gyerekként újra születik, de a tudását állandóan hozza magával. Mások szerint pedig a mágia segítségével legyőzte a halált, és csak akkor távozott a földi megtestesülésekből, amikor ennek elérkezett az ideje. Ugye azért nevezik háromszor megszületettnek, vagy háromszor magasztosultnak, mert az egyiptomi születést követően még kétszer, tehát összesen háromszor inkarnálódott. Ez is egy vélemény. A más elméletek szerint viszont a világ minden síkján beavatott volt, és erre utal a neve. Na most, tehát ezek a teozófián kívüli vélemények. Hagyj mondjam el, hogy a teozófiai irodalom mit tanít erről a mesterről vagy tanítóról. Ezt az ábrát nagyon sokan ismerik, csak azért tettem fel, hogy beazonosítsuk, hogy kiről fogok beszélni. Ez az emberiség fejlődését, útját irányító, egyengető hierarchia, az úgynevezett nagyfehér testvériség, vagy a himalájai testvériségnek a felépítése. Ebben most nem mennék bele, csak megemlíteném, hogy a legmagasabb szintek egyikén, ami az istenség három aspektusának megfelelő megszemélyisülés, a Manu, a világtanító és a Mahacsohán közül, a világtanító az, amely minden emberiségben, ezen azt tessék érteni, hogy minden emberi fajban, alfajban egyszer legalább eljön, és egy-egy emberi faj idejére tölti be ezt a bizonyos pozícióját. Ez az eljövetel, ez annyit jelent, hogy évszázadokra, évezredekre érvényes tanításokat hagy itt. Általában egy olyan vallást hoz létre, alapít, amely nem egy ilyen szalmaláng, hogy az alapító halálával elenyészik a semmiben, hanem szintén tehát évszázadokra, évezredekre kitartó tanítás. És gyakorlatilag a Hermes Trismegistos a világtanítónak az az egyéniesülése volt, amely az egyiptomi környezetbe az annak a kor emberiségének szánt tanítást itt hagyta. Ja, egyébként egy világtanítói ciklus az két mahajúgának felel meg, tehát mintegy 8 millió évnek. Tehát őnek is tanulnia kell, és körülbelül ezt az osztályt, ezt a világtanítói osztályt, vagy tanulnivalót a következő szint eléréséig körülbelül 8 millió év alatt éri el. Na most szintén a teozófiai tanítások szerint ugye ide-ide van írva, ez könnyű kitalálni, hogy Hermes Trismegistos, ott még egy szimbolikus ábrázolás. Ebben az emberiségben, tehát a jelenlegi emberiségünkben négyszer inkarnálódott, tehát négyszer jött el ilyen tanítóként, és a korábbi úgymond eljövetelei, azok az előző, az atlantiszi emberiséghez tartoztak. Hát ugye ezt már látjuk, hogy itt van Hermes Trismegistos, mindegyik szimbolikus ábrázolás, nem tudom, felismeri-e a szimbólumok alapján valaki, hogy ő ki lehet. Két oldalt a két bika, Zoroaster, Zarathustra, ugye a Hermes Trismegistos a nap vallása, Egyiptom, Rá vallása, ez pedig a tűz vallása, Perzsia, a Perzsa birodalom és Zoroaster. Na ez talán könnyebb lesz kitalálni egy következő eljövetel, hogy ő ki lehet. Hát nagyon görögös a stílus, ugye? Tehát mindenképpen a görög birodalomhoz köthető, és itt fel a lant a kezébe, ez Orpheus, és a görög misztérium iskoláknak, ami közül az egyik, tehát az első talán az orfikus misztériumok, utána időbe következtek az Eleusiszi és a többi misztérium iskola. ...nak a megalapítója, és a jelenlegi emberiségben az utolsó inkarnációja, na mondjuk ezt már meg se kérdezem, mert annyira könnyű kitalálni, Gautama Siddhartha vagy Buddha, és tulajdonképpen itt fejeződött be az ő útja, és ekkor vált ugye Buddhává, lépett tovább, tehát nem egyszerűen a mesterek egyikéről van szó, hanem egy magasabb, úgymond pozícióról. Na nézzük akkor ezt a bizonyos tabulasmaragdénát, amiről hát rengeteg fordítás készült, vannak közöttük jobbak, vannak közöttük gyengébbek. Én megmondom, hogy nekem ez a kedvencem, ez Szepes Mária, hogy ő fordította-e, vagy a bátyja fordította a Káron, azt én meg nem tudom mondani, de ez valahogy nekem rendkívül szóval olyan, ami megfogta a lényeget. És itt sárgával két helyen is kiemeltem ezt a bizonyos analógia törvényét, hogy ami lent van, ugyanolyan, mint ami fent van, és ami fent van, ugyanolyan, mint ami lent van. Illetve, amint a nagyvilág, úgy születik a kisvilág. Tehát, amikor haladunk a megismerés, a világ megismerésének útján, akár a nagyvilágot tanulmányozzuk, abból következtetéseket tudunk levonni a kisvilág, tehát az ember az egyén működésére, illetve fordítva az embert tanulmányozzuk, abból az egész mindenség működésére, vagy ha úgy tetszik, az istenség működésére tudunk következtetéseket levonni, és hát meglehetősen nehéz az istenséget direktbe tanulmányozni, mikroszkóp alá tenni, vagy tápcsővel befogni, viszont önmagunkat, az embert, mint olyan lehet tanulmányozni, csak vigyázni kell ezzel, hogy az analógiát helyesen kell alkalmazni, mert ugye azt mondjuk a Pentateuch, tehát a Mózes teremtés könyve is azt mondja, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Na most ebből született az, hogy az istenség biztos úgy néz ki, mint az ember, tehát egy, most Tamásra néztem, hogy egy ilyen őszakállas, idősödő úr. Ja, hogy nem elég hosszú a szakállad, oké. Okay. Ami ott ül a felhőn, és időnként... Tehát azért észre kell lenni, nem automatikus ez a bizonyos analógia. Nézzük meg még utoljára, és ígérem, ez az utolsó olyan dia, amin sok szöveg van, a többi már szinte csak kép lesz. Ismét Hamvas Bélához tól vett idézet, ez a három kis bekezdés. Ő szerinte ez a 10+2 táblából, tehát összesen 12 táblából álló tábla foglalja össze az egész világ bölcsességét. Ezen alapszik a keleti és a nyugati mágia, és ezen tanok összessége elegendő ahhoz, hogy az adeptus képes legyen minden varázslatra, úrrá legyen az anyagon, vagyis elsősorban önmagán, hiszen a test nem más, mint anyag, és ennek segítségével az élet és a halál ura lehessen. A Stabula Smaragdina mondani valója következő. Ha az ember az egy varázslatának műveletét végre akarja hajtani, műveletéhez az, ami lent van, és ami fent van, egymásnak megfelel. Mert ahogy minden dolog az egy gondolatból származik, úgy természetesen, a természetben is, átvitellel ugyan, de minden az egyből keletkezett. Azt mondja, hogy ugyanazt a sugárzó, életfakasztó meleg világosságot, amellyel a nap a természetet elárasztja, az ember önmagában megvalósíthatja, és azt a sugárzást életének tartalmává teheti. De ugyanezzel a sugárzással a dolgokat is áthathatja. Ez a művelet az, amit később alkímiának neveztek el. Arany csinálásnak azért mondják, mert az arany a napnak megfelelő fém, és amikor az ember önmagát fénnyel és meleggel itatja át, önmagát nappá, vagyis aranyjá változtatja. Én azt hiszem, hogy ezek nagyon szép gondolatok. És a továbbiakban, a mai este további részében szeretném bemutatni azt, hogy milyen területekre lehet alkalmazni az analógia törvényét, ami segít nekünk akár az ember, akár a külső világ, tehát akár a kisvilág, akár a nagy világ működését megérteni. Ezt az ábrát bizonyára sokan ismerik, ez Annie Besant Ősi Bölcsesség című könyvének a mellékletében is megtalálható. És hát tulajdonképpen a megnyilvánult mindenség és abban az ember felépítését ábrázolja. A létezés hét síkját látjuk itt, tehát a fizikai, asztrális, mentális, ami ketté, nem ketté vág, de mégis feloszt egyfajta gát vagy elválasztó vonal, a buddhikus, az atmikus, az anupadaka és az ádi sík. És valójában, ugye, hogyha megnézzük a stilizált istenábrázolásokat, a Szent Háromságot mindig egy három szöggel ábrázolják, a megnyilvánult istenség három aspektusa, mégpedig az akarat, a tevékenység és a bölcsesség, vagy bölcsesség szeretet. Az akarat aspektusa az atya, a tevékenység aspektus az anya, tehát az anyaghoz tehető, és a fiú a bölcsesség, illetve bölcsesség szeretet aspektus. És gyakorlatilag ez a hármasság vetül, vagy le, vagy vetíti le magát a létezés különböző szintjeire, és ebből születik meg ennek a párja, vagy tükörképe, az ember felső hármassága, vagy halhatatlan része, vagy ha úgy tetszik, egyénisége, az atmikus test, buddhikus test, illetve a kauzális test, amit felső énnek, vagy igazi énnek, vagy egónak is neveznek. Ez a rész az, ami inkarnálódik újra és újra, tehát ez az, amit a halál nem semmisít meg, és ebbe a részbe gyűlnek össze az különböző életeink hasznos és pozitív tapasztalatai. De még ezen a bizonyos elválasztó vonalon, ami a mentális világba található az alsó és a felső mentális között, ezen, mint egy tükrön, ez a felső hármasság ismét letükröződik, és itt találjuk a személyiséget, itt legalul ez a kis légypiszok, ez az embernek a fizikai testje. Mondjuk, ha magamra nézek, akkor lehet, hogy nem légy, hanem valami nagyobb lénynek a... Na szóval, ez itt az éterikus test, az asztrális vagy érzelemtest, tehát az összes múlandó érzelmünk, ami hát az emberhez tartozik, és nem a semmiképpen sem a felsőbb énhez, illetve a konkrét gondolatok világa, a magasabb test. Nos, itt van egy nagyon érdekes mondat, hogy a tudat eszközei. Mert időnként megkérdezik, hogy ezek közül melyik az ember? A fizikai teste, vagy az érzelmei, vagy a gondolatai? Netán a magasabb testei? Nem, egyik se. Ez így, ahogy van az ember. Az emberi tudat, amely a létezés mind a hét síkján létezik, és mind a hét síkján eszközöket hoz magának, önmaga kifejezésére eszközöket hoz létre, és ezek közül az eszközök közül vannak, amelyek tartósak, vannak, amelyek kevésbé tartósak, de mindig mindegyik fejlődik, és egy adott pillanatban különböző fejlettségi szinten állnak. Az ember fejlődése, evolúciója arról szól, hogy egyre magasabb szintű eszközei is egyre és egyre fejlettebbé válnak, míg végül felébred benne az úgymond, tehát az isteni szikra, az istenség, és önmaga is istenné, vagy nappá, vagy aranyjá válik, tehát nem megvilágítottá, hanem megvilágítóvá. Ez nagyon sokáig, napokig el lehet nézegetni ezt az ábrát, mondom, az ősi bölcsességben megtalálható, illetve ugyanebben a könyvben, a honlapunkon is külön letölthető. Na, nézzünk egy következő ábrát, ez a kedvencem. Szintén a teozófiai tanítások azt mondják, hogy a tudat kibontakozásának 7 különböző útja van. És ezek közül megnevezik az emberi, az angyali, a sejt szintű és az atom szintű utat. Hármat teljesen üresen hagyja, azért jelöltem zölddel, hogy ez semmi más, mint az én találgatásom, lehet, hogy semmi köze a valósághoz, jó? Tehát ezeket úgy tekintsék, hogy én úgy gondolom, hogy valami ilyesmik lehetnek. De a tanítások csak ezt a 4-et nevezik meg, és azt mondják, hogy 3 ismeretlen. És hát ez az emberi vonal, ez a három elementális birodalom, ásvány, növény, állat, ember vonal, illetve az ásvány, növény, állat, természeti szellem, éterikus, asztrális szinten, és ez a vonal az angyali fejlődésbe halad tovább. Hát be fogom majd mutatni, hogy nekem nagyon komoly kétségeim vannak, hogy ez az elementális birodalom az ehhez a fejlődési vonalhoz tartozik, de az megint egy egyéni vélekedés vagy vélemény lesz. Nem térnék ki részletesen arra, hogy mik ezek az elementálok. A kauzális test, tehát a Powell kauzális test című könyv ezt körbejárja ezt a kérdést, és meg lehet ismerni részletesen, hogy mik ezek az elementálok és hogyan működnek. Minden esetre ez szintén egy ismert ábra, aki teozófiai előadásra jár, gyakran látja és gyakran visszaköszön ez a diagramszerűsége. Ezt a hét birodalmat, tehát az elementálok, ásvány, növény, állat, ember, egy ilyen diagramon ábrázolva behelyezi a különböző szintekre. Tehát ez azt mondja, hogy az ásványi birodalomban, tehát az ásványok azok csak és kizárólag fizikai testtel rendelkeznek, a fizikai ingerekre válaszolnak a maguk módján, míg a növényeknél megjelenik az asztrális összetevő is, tehát észre lehet venni, hogy mondjuk a nap felé fordul, mert azt szereti, szeretettel veszik körül, ezt sokan tapasztalták már, akkor sokkal jobban növekszik, mint hogyha nem foglalkoznak vele. Tehát egy primitív szinten már az asztrális dolgok is megjelennek. Az állati birodalomban ezek kiterjednek, és egyszerűbb szinten a gondolkodás csírái is meg tudnak jelenni. Illetve hát az emberi birodalomban, amikor a mentális sík felső alsíkjai is, az elvont gondolkodás is megnyílik egyesek számára, hát nem mindenki számára, de mindenképpen erre felé haladunk. És a másik ilyen ábra, és akkor visszatérünk mindjárt az analógiához, mert ebből rengeteg következtetést levonhatunk. Ezt az ábrát szintén több helyen megtalálják a teozófiai irodalomban, szintén egyrészt a Powell kauzális testében, nyomtatásban nem jelent meg, de az internetről letölthető a Leadbeater-nek a Világunk rejtett oldala, szintén ott megtalálható ez az ábra. És ez gyakorlatilag, ha emlékeznek, a két sárga színűvel az első és a második oszlop, tehát az emberi és az angyali birodalom törzsfejlődését, mondhatjuk így, mutatja be. Indul az ásványtól, és hát eljutunk egészen egyrészt az emberi vonalon a mesterekig, illetve a többi vonalon pedig az angyalokig, hogy aztán a legmagasabb szinten egyesüljenek. Na most nagyon érdekes, ezt megint lehet napokig nézegetni ezt az ábrát. Ez nem kifejezetten az az ábra, amit a darwinizmus tanít, de semmi baj. Azt mondja, hogy a fákon keresztül virágos növények, fák, és a fákból lesznek a fejlődés során az alsóbbrendű emlősök, tehát nincs meg ez az elképzelés, hogy majd a közbűső állapotok, hogy mit tudom én, halak, meg polipok, meg akármicsoda, és az alsóbbrendű emlősökből a házi állatok, és a házi állatokból egyéni esüléssel születik meg a primitív ember. Ezzel szemben, és az indul el a fejlődés útján átlagemberré, fejlett emberré, tanítványa és végül mesterré. Míg az összes többi vonal az bár a többségében a fizikai testből indul, tehát ugye gombák, füvek, gabonafélék, stb. Azonban egy idő után megszűnik a fizikai test, és apró éterikus lények, földi tündérek, meg vízi tündérek, meg tűzszellemek, meg felhőszellemek, stb. Tehát egy olyan irányba halad a fejlődés, ahol elveszítik a fizikai testüket, és szintén egy egyéni esülés során a szilfidek angyalokká válnak, és azon folytatják a maguk útját. Itt látható, hogy például az angyalok esetében a legalsóbb test, a legalsóbb vagy legsűrűbb test, amivel rendelkeznek az asztrális. Na most van néhány nagyon érdekes dolog, hogy nincsenek keresztvonalak. Tehát nincs átjárás az egyik vonalról a másikra. Mindig csak felfelé vezető vonalak. Időnként vonalak összefutnak, de átjárás az egyes vonalak között nincs. Mint ahogy nincs olyan átjárás se, hogy angyalból ember, vagy átlag emberből, vagy fejlett emberből angyal, hanem csak a legmagasabb szinten látunk ilyet. Na most, hogyha, ja, és van egy nagyon érdekes pont, hogy mind a két fejlődési vonalon, akár az emberin, akár az angyalin, van egy egyéni esülési szint. Tehát ez azt jelenti, hogy addig, amíg egy állat nem születik újjá, nem úgy, mint egy ember, hanem egy csoportléleken keresztül működik, ennek a leírása szintén a kauzális testben megtalálható. Lényeg az, hogy mind a két vonalon van egy egyéni esülési szint. Ez minden esetre azt fogja sugallni, hogy talán lehet, hogy a többi vonalon is van ilyen. A többi fejlődési vonalon emlékeznek sejtek, atomok, de vajon mi lehet ez? Újra születő sejt, vagy újra születő atom? És egy nagyon érdekes, ugye emlékeznek az előző ábrára, hogy ezen a vonalon, hogy a növénynek már van asztrális testkezdeménye, az állatnak már van mentális testkezdeménye. Vajon van-e ilyen a sejtek vonalán? Mikor beszélhetünk egy sejt asztrális testéről, vagy akár egy atom, egy fejlett atom mentális testéről. Na hát ezek egy csomó olyan kérdés, amire meglehetősen nehéz válaszolni. Viszont nézzük meg egy kicsit ezt a sejt vonalat, hiszen ezt a teozófia irodalom egyértelműen megfogalmazza, hogy ez bizony a tudat kibontakozásának az egyik eszköze. Pontosabban nem eszköze, hanem útja. Hát, ha állatfajból, vagy ha növényfajból rengeteg van, sok millió, akkor a sejtek világára azt mondhatni, hogy sok milliárd fajta van. Ide Csak emlékeztető a két alap modellt tettem fel. Egy növényi sejtet, ugye azt mondjuk, hogy akkor növényi a sejt, hogyha a klorofillal fel tudja dolgozni a közvetlenül a nap energiáját, és azt át tudja alakítani fotoszintézisen keresztül, illetve az állati sejt pedig erre nem képes, mert nem rendelkezik ezzel a mechanizmussal. Ebből a szempontból nagyon érdekes, hogy vajon a gombák hova tartoznak, mert hogy nem növény, hiszen nincs klorofil, nem fotoszintetizál, viszont állatnak is nehéz lenne nevezni. Minden esetre úgy tűnik, hogy a kedves gombáink az valami különleges dolog, és hát feladják a vegetáriánusoknak a leckét, mert lehet, hogy mégis állat. Úgyhogy aki gombát eszik. No, a lényeg az, ugye, hogy a sejtfejlődésnek ezt valószínűleg soha senki nem rajzolta fel azt a vonalát, mint amit az imént láttunk. Talán túl bonyolult is, talán még nem született meg olyan, aki egyébként a mindennapi életben is értene a sejt biológiához, tehát mondjuk egy biológus, aki olyan tisztánlátó képességgel rendelkezik, hogy képes lenne ezt a világot feltárni. Nekem vannak olyan kérdéseim, és amikre nem igazából tudom a választ, hogy vajon mikor tekinthető az egyik sejt fejlettebbnek a másiknál. Szóval mondjuk vannak olyan egysejtűek, amelyek teljesen önálló életre képesek, ugye tudom én, különböző ostoros egysejtűek, vagy a papucsállatka. Az-e a fejlettebb, vagy az-e a fejlettebb, amely a többi sejttársával szimbiózisban élve egy komplett szervezetet alkot. És vajon, ha megnézzük az előző ábrát, vajon fejlettebbnek tekinthető-e egy emlős testét alkotó sejt, mint mondjuk egy rovar testét alkotó sejt? És melyik a fejlettebb? Tehát hogy lehetne ezt megrajzolni? Mondjuk egy izomsejt, vagy egy idegsejt, vagy éppen egy látóideg, vagy nem is tudom, de ez engem régóta izgatja a fantáziámot, csak sajnos annyira nem értek hozzá, hogy vajon hogy lehetne ezt a sejtszintű fejlődést ábrázolni. Egy dolog teljesen biztos, hogy míg az emberi fejlődést jellemzője a szabad akarat, hála Istennek a sejtfejlődésben biztos, hogy nem jelentkezik a szabad akarat. Tehát a sejtek semmilyen szinten nem rendelkezhetnek szabad akarattal. Most képzeljék el, hogy az izomsejtjeink azt akarnák, hogy na ők akkor innentől kezdve most idegsejtek lesznek, vagy a fehérvérsejt az azt mondaná, hogy na akkor ő innentől kezdve nem fog harcolni a betolakodókkal, hanem inkább látóideg szeretne lenni. Szóval egy őskáosz lenne, ugyanúgy, mint az emberi társadalomban. Szabad akarat, őskáosz. Most tényleg, hogy néznének ki a fák, vagy az állatok, hogyha a sejteknek szabad akaratuk lenne, és nem, és lehetőségük lenne arra, hogy szabadon döntsenek arról, hogy mit csináljanak. Tehát, és amit végképp nem tudok eldönteni, hogy vajon létezhet-e sejtszintű fejlődésnél is ez a bizonyos egyéni esülésnek a vonala. El nem tudom képzelni, hogy milyen lehet ténylegesen egy egyéni esült sejt. Na most azt mondtam, hogy az elementálokkal kapcsolatban van némi fenntartásom, mert hogyha azt mondjuk, hogy ezek az összetett élő lények, legyenek azok madarak, vagy hüllők, vagy emlősök, vagy bármi, sejtekből tevődnek össze, rengeteg fajta sejtből, de miből tevődik össze az asztrális test? És miből tevődik össze a mentális test? Hát az bizony rengeteg fajta elementálból tevődik össze, tehát számomra az elementálok fejlődése sokkal inkább logikusan, sokkal inkább, vagy ha úgy tetszik az analógia törvényét alkalmazva, sokkal inkább a sejtszintű fejlődéshez tartozik. Nyilván ezek az ábrák modellek és leegyszerűsített modellek, ki tudja, hogy valójában hogyan is működik. Na most a következő ilyen dolog, a negyedik rendszer, az atomok fejlődése. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy immár hivatalos fizika könyvek is így tekintenek az atommag szerkezetére, tehát már nem egyszerűen protonról, vagy protonokról, vagy neutronokról beszélünk, hanem azokon belül a kvarkok, mégpedig a kétfajta kvark, és attól függően, hogy melyik típusból van kettő az elemi részecskébe, és a harmadik a másik típusból, attól függően beszélünk protonról, vagy neutronról. Most érdekes módon, ugye, már a 20. század legelején Leadbeater és Besant az okkult kémiába ezeket a felfedték és feltárták ezeket az elemi részecskéknek az ilyen szintű kapcsolatát, de ők még egy lépéssel tovább tudtak menni, és azt mondták, hát végülis körülbelül 100 év kellett ahhoz, hogy a tudomány utolérje őket és bebizonyítsa, és feltárja azt, hogy valójában léteznek is kvarkok. De ők egy lépéssel tovább mentek, azt mondták, hogy a fizikai anyag, még egyszer a fizikai szintű anyagban nem a kvark a legkisebb alkotóerem, hanem az úgynevezett végső fizikai atom, amiből három darab alkot egy ilyen kvarkot. És ez a végső fizikai atom, ebből is kétfajta van, egy jobbra forgó, meg egy balra forgó, itt látható a két VFH, és ez egy nagyon határozott fejlődésen, vagy kibontakozáson megy keresztül. Megint nem tudjuk azt részletesen belemenni, hogy mik azok a láncok, bolygói láncok. Minden esetre hihetetlenül hosszú fejlődési időszakokra tessenek gondolni, amiből két, tehát a lánc kezdetétől a végéig hét ilyen hatalmas ciklus történik, és ennek során minden egyes ciklusban nem csak az egyéb lények, tehát az egyéb megnyilvánulások, akár a biológiai élet, akár az ember, és így tovább, hanem maguk az atomok is fejlődnek. És ezt úgy tessék elképzelni, hogy ez a szerkezet az első körben csupán az első Hát csak mégis sikerült bele zavarodni, nem láncról van szó, hanem körről. Tehát az első körben csupán egy ilyen energia vonal, amire a második körben rátevődik egy csavar. A harmadik körben egy újabb ilyen energia csavar, a negyedik körben egy újabb, és ez a jelenlegi, a Föld fejlődésének ez a jelenlegi állapota, ez a bizonyos negyedik kör. Tehát körről körre egyre bonyolultabbá válik az anyag. A szénatom továbbra is szénatom, ugyanúgy egy 12-es atomsúllyal, de az összetevői, a végső, benne levő végső fizikai atomok egyre bonyolultabbak. És ennek következtében a minősége is egyre bonyolultabbá válik. Erre egy példát hagy mondjak, hogy a teozófiai irodalom gyakran, vagy több helyen is leírja azt a jelenséget, hogy ugyanúgy, mint ahogy vagyunk mi mondjuk átlag emberek, de vannak néhányan közöttünk, akik sokkal-sokkal előbbre tartanak a fejlődés útján, a fejlődés vonalán, és ahhoz, hogy egy mester például testet öltsön, nem elegendő a hagyományos anyag, tehát a mi körünknek megfelelő szervezettségű anyag, az atomok, a molekulák, hanem úgy, az emberhez hasonlóan a Föld összes anyaga mondjuk átlaganyag, de van egy kicsi, van néhány belőle, amely már a következő, tehát a fejlődés útján a következő körben tart, és ugyanúgy, tehát ugyanazok a sejtek, ugyanazok az atomok építik fel egy ilyen mesternek, vagy testet öltött világtanítónak a testét, mégis minőségileg teljesen máshogy viselkednek. Tehát például, amikor a Biblia leírja Krisztus mennybe menetelét, az valójában nem más, mint hogy hip-hop egy pillanat alatt az anyag fényé válik. Ugyanazok a szénatomok, meg nitrogén, meg oxigénatomok, de egy minőségileg más szinten, amelyben már benne van ez a lehetőség, hogy így fényé válik, és eltűnik a semmibe. Szintén leírják, hogy annak a világtanítónak, aki Jézus testében öltött testet, ugyanazt a fizikai anyagot kellett felhasználni, mint amely Buddha testét alkotta, mert annyira kevés van ebből a fejlett anyagból, hogy egyszerűen nem elegendő, állandóan több ilyen mesteri megtestesüléshez. Blavatskynél leírja, hogy körülbelül 2000 mester maradt itt a Földön az emberiséget segítendő, de ezek nem tudnak megtestesülni. Egy-kettő, időnként néhány, mert egyszerűen nincs elegendő olyan fejlettségű anyag, amely az ő testüket alkothatná. Tehát az atomok fejlődésének van egy ilyen vonala, hogy egyre bonyolultabbá válik ezek a spirillák. Reinhard László Teozófiai Panoráma című könyvében találnak ilyen ábrákat és a magyarázatokat ehhez, hogy ez hogyan is történik. A másik vonal pedig egy másik irányú fejlődés, ami szintén nyilvánvaló. Azt szokták mondani, ugye, hogy egy születendő csillag, tehát egy megszületett új csillag, az tulajdonképpen tiszta hidrogénből áll. És ha elegendő mennyiség összejött, akkor beindul a fúzió, és elkezd létrejönni a hélium, majd a fúzió tovább folytatódik, és egymás után szépen épülnek fel ezek az anyagok. Tehát mindenképpen egy ilyen fejlődés is nyomon követhető, hogy a legkönnyebbtől elindul tulajdonképpen a legnehezebb felé. Na most ez az általunk jól ismert Mendelejev-féle periódusos rendszer, aminek azért van egy néhány, azért választottam ezt, mert rengeteg információt tartalmaz. Például azt, hogy jelen pillanatban, szóval itt láthatók ezek a kis jelek, amelyek, ez így ilyen, mi a sugárzó, tehát az izotópoknál, hogy vigyázat sugárveszély, azokra szoktak kitéve lenni. És ez azt jelenti, hogy innentől kezdve, a polóniumtól kezdve minden elem, minden ennél nehezebb elem már radioaktív, vagyis nincs stabil állapota. Ha létrejön, akkor azonnal megindul benne a bomlás. Stabil polónium nem lehet, vagy urán, vagy plutónium. Amint az létrejön, azonnal elkezd szétbomlani. Ez még nem stabil. Ugye itt látható, hogy a stabil elemeink között az egyik legnehezebb a maga az arany, és hogy közvetlen mellette levő elem a higany, nem véletlenül, hogy az alkimisták, vagy inkább az alkimista tanoncok, jelöltek, mindig a higanyból akarták az aranyat csinálni, és nem mondjuk vasból, vagy éppen szénből. Tehát ez azt mutatja, hogy jelenleg a Földünkön, itt és most ebben a fajban, úgy áll az atomoknak a fejlődése, hogy a bizmuttal bezáróan már stabil, de innentől kezdve csak radioaktív, tehát elbomló elemek vannak. Ez nem jelenti azt, hogy 100 millió év múlva, vagy 1 milliárd év múlva ezek az elemek is nem válnak majd stabillá. Hiszen indulni az egész rendszer a hidrogénből indult, és így épült fel. A tudománynak az egyik óriási tévedése, hogy miközben azt hangoztatják és mondják, hogy a természetben vagy a mindenségben egy dolog állandó, ugye a változás, hogy minden változik, minden fejlődik. Eközben az atomokról eszükbe se jut azt mondani, hogy oké, rendben van, mondjuk ez a szénatom, ahogy most ismerjük. De ebből nem következik az, hogy a mi rendszerünkben 1 milliárd évvel ezelőtt ugyanilyen volt a szénatom, vagy 1 milliárd év múlva pontosan ugyanilyen lesz, mert hogyha igaz a változás, akkor ezek is fejlődnek, és ezek is meg fognak változni. Na most, tehát, hogy ezen a vonalon is van működik a tudat kibontakozása, és jól látható, hogy igenis ezek, tehát akár a sejtek, de akár az atomok pontosan tudják, nem tudok rá jobb szót mondani, pontosan tudják, ugye, hogy ki, melyik másik elemhez kell vonzódniuk, és melyik másik taszítja őket, és melyikkel hogyan kell kötődni, és ugyanígy a sejtszinten, hogy melyiknek mi a feladata, és ez nehéz egyszerűen csak a természet, egyszerűen a természet törvényeire fogni. Valamilyen szint, tehát hogyha az ásványokat elfogadjuk, hogy bonyolult reakciókat, reakciókkal válaszolnak külső hatásokra, hát akkor ez igencsak igaz az atomi szintekre is, illetve a sejtek szintjére is. Na most nem biztos, tehát ha emlékeznek rá, zölddel jelöltem abba a bizonyos táblázatba, hogy ember feletti fejlődés, tehát a tudat kibontakozása. Egyáltalán nem biztos, hogy ez külön fejlődési vonalat jelent, hiszen végül is az emberi vonal az adeptusig, meg azután is tartott. Legfeljebb csak abban a kis modellben nincs részletezve, de minden esetre egyértelmű, hogy a fejlődés és a tudat kibontakozása az emberi szinten nem áll meg, hanem folytatódik tovább. Azt mondják, hogy amikor az ember elérte ezt a bizonyos mesteri beavatást, az ötödik szintet, választási lehetőség előtt áll, és a hét út közül választhat, hogy hogyan tovább. Tehát ez teljesen rajta múlik. Itt láthatják a hét útnak a felsorolását, ugye ezek közül, amivel többször említettük, ez az okkult hierarchia tagjává válik, vagyis itt marad a Földön, illetve a Föld közelébe, hogy tovább segítse az emberiség fejlődését, de például itt van, hogy csatlakozik az angyali fejlődés vonalához. A hagyomány szerint erre egy kiváló példa Jézus anyjának, Máriának az útja, aki egyébként szintén adeptus és mester volt, máskülönben, mint női test, meg se tudta volna szülni azt a hihetetlen tiszta testet, ami a világtanító, és ugye más minőségű anyagból álló testet, és az útja befejezésével ugye átlépett erre az angyali vonalra, és nem véletlenül, hogy minden keresztény irodalom a mennyek királynőjeként, vagy tehát egy angyali rend vezetőjeként emlegeti. Tehát ez is egy további fejlődési lehetőség, és nyilván, tehát hogyha megint az analógia törvényét használjuk, akkor ennek tovább kell folytatódni, ki tudja meddig az ember által felmérhetetlen szintig, de ennek sosincs vége. Hát szintén egy ismert teozófiai dia vagy ábra ezen a vonalon az isteni lények rendszere vagy vonalai, tehát arkangyalok és angyali hivatalok betöltői, a bolygó, egyes bolygói rendszerek logoszai, illetve közvetlen az istenség segítői, vagy ha úgy tetszik, egy ilyen törzskarszerűség. No, minden esetre megint vissza az analógia törvényéhez. Azt látjuk, hogy ezek a fejlődési rendek bizony-bizony egymásra épülnek, és egymásból épülnek fel. Tehát ha nézzük az atomi szintű tudatkibontakozás vagy fejlődés vonalát, akkor a következő az ennél bonyolultabb, a sejtszintű. Hát az bizony atomok és molekulák millióiból és milliárdjaiból tevődik össze. Feltehetően az, hogy az atom közben járja a saját fejlődési útját, ez egyáltalán nem zavarja közben a sejtnek az egyéni életútját. Ugyanúgy az emberi test, a következő vonal, a sejtek milliárdjaiból tevődik össze, és egészen biztos, hogy mindeközben ezek a sejtek élik az egyéni életüket, születnek és elpusztulnak, ugye azt mondják, hogy 7 évente az emberi test összes sejtje kicserélődik, miközben mi azért mégiscsak maradunk ugyanazok az emberek. Tehát miközben éljük az életünket, milliárdnyi, sok-sok milliárdnyi, százmilliárdnyi egyéb élő lény együttműködéséből tevődünk össze, ahol mindenki tudja, mármint minden sejt tudja a maga dolgát, és ugye még egyszer nem kezdenek el általában lázadozni, hogy ők már szeretnének. Ebből következik, ha ezt az analógiát folytatjuk, szóval akkor miért ne lenne tovább folytatás? Tehát miért ne lenne valami, egy lény, lényiség, amely számára mi emberek ugyanolyanok vagyunk, mint a mi számunkra a sejtek. Egészen biztos, hogy van ilyen. Hát egyrészt szokták azt mondani, hogy a Földet azért tettem ide, hiszen gyakran emlegetik Gaiát, a földanyát, amely szintén egy hatalmas lénynek a fizikai teste, mármint a földgömb. És egy dolog biztos, hogy minden atomunk, sejtünk, önmagunk, a fizikai testünk az egyben a földanya fizikai testének is része. Ugyanez igaz az asztrális testünkre, a mentális testünkre, hogy ugyanakkor a föld, mint lény vagy lényiség alkotó eleme is. Tehát mondjuk ez nem könnyű kérdés, mert ellentétben a sejtekkel ugye az emberben benne van a szabad akarat, ezért aztán megy ész nélkül minden felé, meg ki kell próbálnia, viszont ettől fejlődik sokkal-sokkal gyorsabban, mint a mondjuk az angyali rendek tagjai, állandóan neki megy a falnak, és aztán előbb-utóbb tanul belőle. Illetve a másik, ez megint csak egy szimbolikus ábrázolás, a Kabbala is részletesen foglalkozik vele, Adam Kadmonnal, akik Szepes Máriát olvasták, gyakran találkoztak az Adam Kadmon nevével is, az univerzális, az egyetemes emberrel, amely szerint az egész emberiség úgy, ahogy van, egyetlen egyetemes embernek az alkot. Tehát még egyszer egy szimbolikus ábrázolás, és az egyén fejlődésén keresztül, az egyes elemek fejlődésén keresztül jut el a teljes kibontakozáshoz ez az univerzális ember is. Egy biztos, hogy ennek a sorozatnak itt nincs vége, valahogy valamilyen formában folytatódik. Ha valaki utána tud nézni, akkor az nagyon érdekes lehet. Na, egy másik dolog, ami szintén számomra nagyon-nagyon érdekes, és megint analógia vonható. Ugye senkit sem lep meg az önök közül, hogy az embernek vannak energia központjai, ha úgy tetszik, csakrái. Ezeket réges-régen feltárták, leírták. Itt is a Teozófiai Társulat kiadványai között is szerepel a csakrákról szóló tanítás könyv. És hát ez nagyjából így néz ki, a 7 csakra, megjegyzem, hogy azt mondják, hogy valójában ez a 7 csakra, ez a jelenlegi emberiségre érvényes, mert bár minden emberiség esetében 7 csakra van, de nem ugyanazok a csakrák. Tehát például az atlantiszi emberiségnél volt egy olyan csakra, ami mára megszűnt, ugye, és például a legfelső csakrával, ami most nekünk a korona csakra, azzal nem rendelkeztek, és a továbbiakban is, a következő, a 6. emberi fajban el fog tűnni a mostani, a jelenlegi gyökércsakra, és egy újabb fog megnyílni, ami még spirituálisabb lesz. De ezt csak zárójelbe jegyeztem meg. Nos, tehát ez tulajdonképpen szerte a világon a többé-kevésbé egyetértenek vele, a színekkel, a funkciókkal. Szerintem ezeket mindenki tökéletesen ismeri. Igen ám, de hogyha az embernek vannak ilyen energiaközpontjai, akkor kell, hogy legyenek a Földnek is, a Földanyának is ilyen energiaközpontjai. És hát ugye szerte a világon megegyeznek abban, hogy a Föld energiaközpontjai körülbelül így néznek ki. Hiszik, nem hiszik, én nagyon sokat túrtam és kotortam az internetet, de arról, hogy a Föld szívcsakrája a pilisbe lenne, ez kizárólag magyar nyelven található meg. Tehát mondjuk a 6 milliárd ember közül, már akit érdekel egyáltalán ez a téma, kizárólag a magyarok gondolják azt, hogy ez a pilisbe van. Az összes többi nép és nemzet azt gondolja, hogy máshol. Ugye amikor nem túl régen itt járt a Dalai Láma, és megkérdezték tőle, hogy igaz-e, hogy a Föld szívcsakrája a pilisben dobogókön van, hát akkor ő borzasztó udvariasan és nagyon-nagyon politikusan, de én nem tudok olyan szépen fogalmazni, minden esetre hát elutasította ezt a, vagy tagadta ezt a feltételezést. A lényeg, hogy ugyanennek a hét csakrának megfelelően a Föld gyökércsakráját, ugye, vagy a gerinc alját, ez a Shasta hegy, és ez Kaliforniában található. Majd egy következő dián egy-két képet is mutatok ezekről. A második csakra, ez a Peruban a Titicaca tó. Egyébként ez a hegy egy 4300 méteres nagyon szép hegy. Ez a Titicaca tó pedig a méret kategóriában a világ legmagasabban fekvő tava, 3800 méter magasságban található. A harmadik csakra, tehát a köldök csakra, az Ausztráliában az Uluru. A képen azonnal fel fogják ismerni, hogy tehát ha esetleg a név nem mond semmit. A negyedik csakra, az a szívcsakra, az pedig szinte, tehát abszolút megegyezik a világirodalom abban, hogy ez Angliában, Dél-Angliában, a Glastonbury, és tehát annak a környékén található. Az ötödik csakra, a torok csakra, ez Egyiptom és annak környékén a nagy piramis, a Sphinx, és a Bibliából ismert olajfák hegye. Tehát ez jelenti. Érdekes módon, ezt igazából nem is tudom hova tenni, de mégis egy nagyon komoly megegyezés van abban, hogy a hatodik csakrának, a harmadik szem csakrának nincs rögzített helye, az vándorol a Földön, és jelen pillanatban megegyezik a helyileg a szívcsakrával. És végül a hetedik, a Föld koronacsakrája, minő meglepetés, ez a Kailas-hegy Tibetben. Látható itt ezen még néhány nem színezett. Ja, a színek egyébként ugyanazok a színjelölések, mint az emberi csakrák esetében. Látható itt néhány üres kör, úgynevezett egyéb kapuk, tehát tudom én, Hawaii, meg a Táblahegy a Dél-Afrikában, vagy éppen a Fuji hegy Japánban, aztán a 13-as kapu, ami Moszkva környéke. És ezek tulajdonképpen a kutatások szerint a magasabb kozmikus szintekkel való energia kapcsolatokért felelősek, de ebbe most ne is menjünk bele. Itt van egy-két kép, ez a bizonyos Shasta hegy Kaliforniában a gyökércsakra, a Titicaca tó a második csakra, ez a bizonyos Uluru hegy, hát ez inkább hegy, mert sziklánál lényegesen magasabb a napfonat, vagy szolár plexus csakra, ez a Glastonbury a szívcsakra, Angliában a nagy piramist ismeri mindenki, és szerintem a Kailash hegyet is ismeri mindenki képről Tibetben. Na nézzük. Igen ám, de hogyha a Földnek vannak energiaközpontjai és csakrái, akkor ne álljunk meg ennél, hiszen a naprendszer is egy lény, amire szintén igaz az, hogy minden atomunk, a miénk is, meg a földi is, minden fizikai, asztális, mentális anyagunk egyben a naprendszer része is, és még ugye ez igaz az összes többi bolygói, látható és láthatatlan bolygói rendszerre is, lakóira is. Tehát a naprendszer is egy lény, amelynek a fizikai teste az általunk ismert naprendszer, és ennek is vannak energia központjai, vagy ha úgy tetszik, csakrái. Ugyanezeket a színeket láthatjuk viszont, mégpedig úgy, hogy ezeknek a bolygóknak a leírását itt a Powell az Életfejlődése a naprendszerbe című könyvbe megtalálhatják. Tehát az egyes bolygók jelentik az egyes energiaközpontokat, csakrákat. Na most ugye ne felejtsük el, hogy az ember esetén is ezek a csakrák, ezek nem fizikailag, tehát nem a sűrű fizikai testhez tartoznak. A kórbonszlopok hiába metélik a testet, nem találják meg a csakrákat, mert ezek magasabb szintű, éterikus, illetve a fölötti asztrális, esetleg mentális energiaközpontok. Most ugyanígy van a Föld esetében is, hogy bár valójában köthetők fizikai helyhez, de valójában nem a fizikai hely a lényeg, hanem a magasabb szintű energiaközpont, és ugyanígy van a naprendszer esetében is. Tehát hiába, tehát amikor a tudomány kineveti az asztrológiát, hogy de hát miféle fizikai sugárzás származhatna onnan, hogy a Neptunusz éppen itt vagy ott állt a születéskor. Félreértés ne essék, ezek az energiaközpontok nem fizikaiak, tehát nem fizikai sugárzás, nem a tudomány eszközeivel nem kimérhető sugárzás, magasabb rendű asztrális, mentális, és így tovább. Tehát ilyen sugárzások, ilyen energiák származnak ezekből a központokból. Ezeket egyébként, ugye tehát itt azt mutatja, hogy mint egy virág, ezeket az energiaközpontokat egyébként ugyanúgy szokták az arkangyaloknak is nevezni. Tehát a hét nagy arkangyal, az istenség, a megnyilvánult istenség hét különböző aspektusa. Itt látható a hét különböző aspektus, a Jupiter, a Szaturnusz, az Urán, stb. Stb. Tehát ez nem azt jelenti, hogy maga a Szaturnusz bolygó a X arkangyal, hanem az az energia minőség, amit ez képvisel, annak a vezetője, irányítója egy arkangyal. Na, most már nem soká befejezzük. Van egy nagyon érdekes olyan jellegű dolog, hogy hát aktuális, ugye mindjárt 10 nap múlva itt a világ vége, hogy hova kerülünk, szóval akkor most megyünk a pokolba, vagy megyünk a mennyországba. Ugye a titkos tanítás második kötetében a szimbólumokról és a jelképrendszerekről szóló részben Blavatsky nagyon egyértelműen megfogalmazza, hogy ezeket az emberiségben kialakult szimbólumokat nem szabad kinevetni, mert ezeknek mindig van nagyon komoly valóság tartalmuk. Csak le kell róla hántani, le kell fejteni hát ami rárakódott. Ugye azt szoktuk mondani, hogy hát igen, ez a bizonyos pokol, ez valójában nem más, mint a fizikai test halála után, hogy hova kerül az asztrális test, attól függően, hogy mennyire sűrű anyagot gyűjtött össze magában. De hogy ez a pokol is itt van tulajdonképpen, tehát nem valami más helyen, meg a mennyország is itt van, nem valami más helyen, tehát fizikailag itt van velünk, csak különböző anyag minőséget, anyag sűrűséget jelentenek. Igen ám, de hogyha azt mondjuk, hogy ugyan nézzük már meg, hogy az évezredek során az emberiség hogyan ábrázolta például a poklot, például a mennyországot, akkor mindig azt látjuk, hogy a pokol az vörös, a tűzzel függ össze, onnantól kezdve, hogy éppen milyen lényekkel van népesítve az kitalálás. Amik mindig közös, ez a bizonyos szín, a vörös felhők, a tűz, az ördögök is ugye vörösek, illetve a mennyország esetében mindig a kék, tehát az ég kékje, és fölfelé, tehát valahol fönn. Tehát mégis úgy van beazonosítva, hogy a pokol ugye az a föld mélye, ahol a izzik, bugyog a láva, és tűz és forró, míg a mennyország az valahol ott fönt van. És ezért a kék és az angyalok lebegnek, tehát röpködnek meg ezek a szimbolikus ábrák. Na nézzük meg, hogy nézhet ez ki megint csak az analógia törvénye szerint. Ez itt egy emberi aura, mondjuk egy fejlett emberi, hogy jól látszódjon. Illetve szintén egy ilyen szimbolikus ábrázoláson, ez pedig a Föld és annak az aurája. Most egy biztos, hogy például az asztrális test esetében is, itt a Powell könyvekben is megtalálható, de ugyanez igaz a többire is, tehát a mentálisra, meg a kauzálisra, hogy valójában ugye itt látható benn a fizikai ember alak, és az aura valójában csak egy ilyen nagyon-nagyon ritkás anyag, mármint annak a síknak az anyaga, nem tudok rá jobb szót mondani, de felhívják a figyelmet arra, hogy magának az asztrális testnek a 95 vagy 98%-a az a fizikai testen belül található. Tehát ez az aura, ez a tojás héj, ez igazából a teljes asztrális testnek csak körülbelül ilyen 2%-a, egy ilyen egészen ritkás anyag. És egyébként, hogyha az ember tiszta tudattal hagyja itt a földi létet, akkor nagyon-nagyon figyeljen oda, és próbálja meg megakadályozni, hogy ez a nincs, ami összetartsa, tehát ha kilépett a fizikai test, az egészből megszűnik az összetartó erő, hogy ez a többi 95% vagy 98% ne keveredjen el, és ne alkosson egy ilyen homogén tojás, mert akkor nagyon-nagyon hosszú útja lesz. Magyarul, hol van az ember asztrális testének a legsűrűbb része? Hát az bizony benne, kőkeményen benne a testbe. Az asztrális aura, az csak a legfinomabb, legfluidabb, vagy szubstilisebb összetevője ennek az egésznek. Na most, hol van a Föld esetében a legsűrűbb asztrális anyag? Ugye ne felejtsük el, hogy a mi asztrális testünk az egész Föld asztrális testének része. Hát nyilván, ugyanúgy, mint az ember esetében, benn a Föld fizikai testében. És hol van a legritkább? Az ember esetében a legritkább? Hát az kinn az aura legszélén. És hol van a mennyországa a legritkább anyaga a Föld esetében? Hát kinn az aura legszélén. Vajon miért van az, hogy a legsűrűbb pokol ábrázolás az mindig ide be a Föld közepébe esik, és a legtisztább mennyország ábrázolása az pedig mindig ide. Na hát én úgy gondolom, hogy ennek ilyen egyszerű oka van. Ha az ember testjeit és auráit tanulmányozzuk, akkor... Jó. Azt hiszem, még 2 darab dián van. Ez szintén az egy lehetőség az analógia törvényének az alkalmazására, és az elmúlt időkben is, de végül is ez egy folyamatosan jelentkeznek nálunk, hát főleg fiatal emberek, akik mestert keresnek, sőt, keresik a mesterüket, aki majd őket tanítja, meg beavatja, meg stb. Ugye nem teozófus mondás, hiszen ez egyéb más iskoláknak is lehet a komoly iskoláknak a mottója, hogy ha a tanítvány kész, a mester megjelenik. Tehát ez fordítva is igaz, ha a tanítvány nem kész, akkor csinálhat akármit, a mester nem jelenik meg, ki kell érdemelni a mestert, legyen szó akármilyen szintű tanításról, vagy beavatásról, és nem a mester keresésével kell foglalkozni, sokkal inkább arra, hogy méltó legyek egy következő tanítást megkapni, és ha méltó leszek rá, akkor meg fogom kapni, és egyáltalán nem biztos, hogy ilyen formába. Tehát, hogy egy klasszikus, majd jön egy ilyen szakállas bácsi, aki a mester, és majd elmondja. Én szerintem ez a legutolsó tanítói tanítási szint, amikor direktbe egy valóban spirituálisan nagyon-nagyon fejlett testet öltött lény fogad tanulójává valakit. Az érdeklődők között még soha nem találkoztam olyannal, aki ezen a szinten, tehát ilyen tanítványi szinten tartott volna, hogy ezt kiérdemelte volna. Nagyon sokféle mester lehetséges. Itt ezen a képen ezt Geoffrey Hodgsonnak ő rajzolta le. Ez a saját tanítójáról készült ábra. Beteldának hívják ezt tanítót. Geoffrey Hodgson a teozófia történetének egy nagyon-nagyon magas szintű beavatottja és nagyon komoly képességekkel rendelkező tanítója volt. Egyre köszönhetően egyik tagtársunknak egyre több irodalom tölthető le a honlapunkról tőle, és neki hosszú időn keresztül egy angyal volt a tanítója, még egyszer nagyon magas szintű beavatott volt, és ő az angyali tanítójáról készítette ezt az ábrát és a rajzot. Általában a legtöbb ember számára a mester nem más, mint egy könyv. Olvasok benne valamit, és elkezd bennem dolgozni, és megváltoztat, vagy akár lehet egy előadás is. Elegendő egy-egy mondat adott esetben egy előadásból, hogy az, mint egy elvetett növény, elkezdjen ott csírázni, és elkezdjen növekedni. A két, tehát ez a szint és az egyéb, tehát a kezdő mondjuk könyv szint közötti fázis, és ezzel is nagyon gyakran lehet találkozni, amikor tényleg van egy, tehát tényleges tanító jelentkezik, de az nem fizikai testben van. Tehát az asztrális világból, vagy magasabbról, de az asztrális világon keresztül jelentkezik be egy tanító. Ez a tipikus esete annak, amikor valakinek a fejébe beszélnek. Na most ez nem mindig klinikai, pszichiátriai eset, de ha elmondja, akkor már azzá válik. Tehát ez itt azért óvatosnak kell lenni. Én magam is láttam több ilyet, hogy nem fizikai testben lévő tanító jelentkezett be, és ennek egy különleges esete, amikor a fizikai test, tehát a fizikai ébertudat, nincs is fogalma arról, hogy ő neki van egy tanítója, és őt tanítják. Tehát ilyen is előfordul. Magasabb szinten tanul, miközben a fizikai testben meg esetleg felháborodott, hogy mi az, hogy ő neki nincsen tanítója. Tehát ha valaki a mestert keresi a maga számára, akkor rossz irányba megy, mert a teendője az, hogy saját magát tegye még alkalmasabbá arra, hogy méltóbbá, hogy a mester megjelenjen és új tudást és információt adjon a számára. Ez egy nagyon lényeges, bugyuta kis táblázat, de azért nagyon fontos és lényeges. Ugye az óvodától kezdve a PhD-ig a különböző szintű, amíg egy gyerek halad valameddig, hogy ki az, aki tanítja, ki oktatja, vagy ha úgy tetszik, ki a mestere. Ugye, óvónénitől kezdve a professzorig. Na most a spirituális úton, vagy a szellemi fejlődés útján, szóval a legtöbb obis szintű, vagy alsó tagozatos már a közvetlen kapcsolatot a mestert követeli magának, miközben még csak az óvónénire van szüksége, vagy éppen a tanítónénire. És nem véletlenül találhatjuk meg itt a csend hangjában is azt a figyelmeztetést, hogy légy szerény, ha a bölcsességet keresed, és légy még szerényebb, ha megtaláltad azt. Tehát helyezzük be magunkat ezen a skálán, és ne akarjuk mindenáron önmagunkat a legfelsőbb polcra tenni, beképzelten, és ne várjuk el azt, hogy a Buddhától Jézuson keresztül az összes arkangyal mind ott nyüzsögjön a szobánkba. Körülbelül ennyit gondoltam ma estére. Látom, hogy közben jó meleg volt, tehát néhányan jól elpillettek. Úgyhogy én minden esetre köszönöm a figyelmüket. Egy kicsi időnk még akár most is van beszélgetni, néhány dolgot biztos felvetettem, illetve jövő hét szerdán, akit érdekel a téma tovább, azokat sok szeretettel várjuk a lakásunkban. Köszönöm szépen! Gondoltam, mondjad. Mármint a hallgatók figyelőt. Aha.